Karácsony első napján vagyunk, december 25-én, és mindettől függetlenül a szombat fontosabb a karácsonynál, annál az ünnepnél, ami lényegében nem is ünnep, hiszen ha zsidó szemmel nézem, születésnapot sose ünnepel a zsidóság. Gyermek születésének a napjára nem emlékezik, egészen más módon történik. A másik pedig a karácsonynak a ünnepének a időpontja, a napi egyenlőség a mai napon. Sok minden pogány szokásnak az összveleg, összessége és egyvelege. Nem kívánom most arról beszélni, hogy mennyire nem ünnep a karácsony, és mennyire hamisság, és mennyire misztérium, ami önmagában már a spiritizmussal igencsak rokonságban áll szinte része. Nem kívánok erről beszélni, inkább beszéljünk arról, hogy a karácsonynak van egy olyan oldala, amit meg kell tartanunk. Meg kell tartanunk azt, hogy végre van egy lehetőség arról, hogy Krisztusról beszéljünk valóban. Függetlenül attól, hogy nem ezen a napon született, függetlenül sok mindentől. Nagyon jó lehetőség arra, mint valamelyik is mondtam, gondoltam, hogy ezzel a gyufával el lehet indítani akár egy kályhának a tűzét. Hát ha ez a pont az asztalnál, amikor leül egy család, és hát, ha csak arra gondolkodnak, hogy Betlehemben megszületett a megváltó, akkor már valami történhet. Lehet, hogy az eszáll gyufaként a szeretetet is meg tudja indítani az, hogy egy ajándékot kapott valaki, és ha ezt tovább tudjuk mi élni úgy, hogy ez az eszáll gyufa egy ajándék, egy ölelés, egy ünnepi hangulat tovább gyújtja azt a lelket, hogy érzelmekben gazdagodunk és melegszünk, akkor lehet, hogy szellemben és megértjük azt, hogy nem mirólunk szól ez az ünnep, és nem mirólunk szól az egész történet a karácsony. Jó lehetőség. Bárcsak minden családnál, ahol karácsonykor összejöttek, jönnek még a mai nap és holnap, megélnék azt, hogy ez az egy szál gyufa, ez az egy szál kis tűz, mekkora nagy tüzet tudna csinálni. Egy gyufával föl lehet gyújtani egész nagy területeket és nagy mennyiségű éghető anyagot, azonban, hogyha minden nap egy-egy gyufát elgyújtogatunk, attól egy kályha sose lesz meleg. Egy szál gyufából nagyon nagy dolgok lehetnek. Egy karácsonyi emlékezésből nagyon jó nagy dolgok lehetnek, de ezek az egyszer meggyújtott gyufák, ezek nem jelentenek semmit. Ezek a karácsonyok semmik. Holnap kezdődik. Holnap után kezdődik ugyanaz a taposás, ugyanaz a menet, ami volt. Kicsit nevetséges talán a példa. Egyetlen egy újságpapírt elgyújtani egy kályhába annyit jelent, hogy van fény, van meleg, 3 percig, és ez a hír, hogy karácsony, ez valamint egy újságpapírnak az első egyik oldala, hogy hallottunk karácsonyról is elégett. És már 27-én viszont bent vagyunk a darálóba, és lesjük a számlákat, és lesjük az időjárást, ami ma igen csak ítéletidő, ahogy valaki éppen ezt telefonon jelezte. Ez az egy szálgyufa, hadd legyen minden családban. A karácsonynak ez a szikrája, hadd legyen végül is Krisztusra mutató. Tovább menni, hogy azért jöttünk össze, azért van lehetőségünk, azért van enni még beiglit is, mert Isten megáldotta azzal a lehetőséggel. Sok-sok családot találkoztam, írják a leveleket, hogy hol van a baj, hol mennyi baj van. Ma is közöttünk is lenne olyan testvér, aki jönne, de vonatjegyre nincs pénze. És nincsen otthon még ennivalója se. És annyira, de annyira igaz ez a mondás, hogy esszel a gyufával sok mindent lehet csinálni. És hálás vagyok Istennek, hogy amikor az egyik segítő alapítványnak, akik hívő keresztényeknek a munkája gondjait közreadtam, voltak, akik adtak pénz, ruhát, teherautószámra érkezett meg az adomány. Csak egyetlen levél kellett volna, hogy körbeírjanak egymásnak a testvérek, csak egyetlen gondolat kellett volna, hogy testvérem, minden rendben van nálatok? És véletlenség, nem véletlenségből, hanem testvér szívvel körbeírtam pár tucat embernek, hogy gondban vannak valahol más testvérek. És érdekes módon ma karácsonykor 50 gyereknek van ruhája, ennivalója, kis ajándéka és sok mindene. Sőt, még nekem is felkínáltak, hogy az én kisfiamnak tudnak adni gyerekruhákat, olyan sokat kaptak. Bizony, egy szál gyufa kellene. Karácsonykor egy szál gyufa kellene, hogy beinduljon minden. Egy szál szikra. És ez azt hiszem, hogy a gyufa gyújtogatásaink, a csillagszórók gyújtogatásai, a karácsonyi balhéink helyett hadd lenne már egyszer valóban szellemben egy szikra bennünk, hogy megindítsuk, hogy bizonságtevőek legyünk mások irányába, hogy megszületett Nem azon vitatkozni, hogy mikor és hogyan, mert tényleg nem ekkor született. Nem azon vitatkozni, hogy voltak-e nem törpék, hanem keleti bölcsek, napkeleti bölcsek, meg a három király milyen mosolyogtató hazugság. Törpe az egész hazugság, ez a misztérium, törpe valóban. Sokkal nagyobb üzenetet elhomályosítanak a karácsonynak ezek a gyermekjátékai. És tényleg, én annak örülök, hogy karácsonykor most tegnap este családilag együtt voltunk, és olyan volt, mint a többi nap. Krisztus minden nap velünk van. És olyan jó úgy élni, hogy nem egy gyufa, aztán nézd egy lángot, és el is hamvadt, el is tűnik, hanem melegben úgy lenni, hogy nem csak fizikai értelme, szellemi értelme, és melegben együtt lenni. Ez kellene. De most mindenki elment gyufákat gyújtogatni, elmentek egy szál újságpapírt elgyújtani, egy hírt elmondani a csendesét, meg az egyéb népi nótákat, és nincs a gyufának következménye. Nincs robbanás, mert még akár robbanás is lehetne ebből. Karácsonynak hadd lenne egyszer már robbanása, és nem szikrázó csillagszóró és egyebek. No, így végül is valóban a karácsonynak fontosabb a szombat. Nem a tényénél, hanem a napnál. Mert a szombat valóban Isten által elrendelt ünnep, végül is a karácsony pedig emberek által kitalált, jó indulatú, és mellette ugye a világegyház részéről pedig eléggé raffinált szándékú ünnep. E heti szakaszunk most Mózes második könyvével folytatódik, és Mózes második könyve bizonyos értelemben szomorú is, de nagyon-nagyon-nagyon, mint minden heti szakasz is, nagyon-nagyon időszerű. Mózes második könyvéből a heti szakasznak a neve sem mód, és a heti szakasznak a kezdete természetesen ott folytatódik, mikor József ugye meghal, és végrendeltő meghagyta a többieknek, hogy vigyék a ígéret földjére majd a maradványait, a földi maradványait, és aztán utána a Bibliában olvashatjuk azt, hogy felsorolja Izraelnek a fiainak a neveit, a Mózes első könyve egy teljes létszámot, a Ruben, Simon, Lévi és egyéb a 12 törzsnek a tagjait, és a 6. verssel kezdem azért az első fejezetből, és meghal a József, és minden ő atyafi és az egész nemzedék. Izrael fél pedig szaporák valának, szaporának és sokasodnak, és igen-igen elhatalmazának, úgyhogy megtelik velük az ország. Azon közben új király támad a Egyiptomba, aki Józsefet nem ismerte vala, és mond a nép az ő népének, íme az Izrael fének népe több és hatalmasabb nálunknál. Nosza, bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és ez ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségükhöz adja magát, és ellenünk harcolna az országból kimenjen. Rendelnek azért fölék robotmestereket, hogy nehéz munkákat sanyargassák őket, és építel fáronak gavalatartó városokat, Pitomot, Ramszeszt, de minél inkább sanyargatták vala őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik vala, és félnek vala Izrael fiaitól. Miért mai ez a történet? Azért, mert ebben a korban élünk, igen, a kereszténység jelen van, de Istenről már elfeledkeztünk. József meghalt, és Józsefről után egy egészen új korszak kezdődik. Megfordulnak a dolgok. Megfordulnak a dolgok. Az az aranykor, ami Izrael életében volt József idejében, amíg ő uralkodott, egyszer csak megfordul. Félni kezdenek tőle. Félni kezdenek tőle, és amikor ezt a bibliai részt olvastam, igazából elég hosszú a fejezet is, ami ezen a héten olvasandó. A fáraóknak, illetve az egyiptomoknak a szándéka az, hogy a félelem esetén, ami bennük van, valamit tenni kellene, vagyis azt a formát fogják meg, azt találják ki, hogy ne sokasodjon, így nem növekszik a baj, magyarul öljük meg a gyermekeket. És ez valóban nagyon ismerős. Nagyon ismerős, hogy öljük meg a gyermekeket. Öljük meg a folytatást. Öljük meg. Nem a jelenlévőket, mert azok erősek. A folytatást kell kinyírni. És amikor elmegyek az ős atyáknak a történetéhez, Ábrahám, Izsák, Jákob életében is ott vannak ezek a jellemzők. Józsefnél is ott van a jellemző. És itt vannak József után már a 12 törzs, mint kezdetben levő, még nem nértnél is ott van a gyilkosságnak a külső szándéka. Ne folytatódjon az, amit Isten akart. Az első, ami Ábrahámnál is volt, ugye neki is megvoltak a harcai. Az első, ami Ábrahámnál volt, el akarták venni a feleségét, és ezt a félelmével oda is tette a királynak, oda tette a mindenkori filiszteus királynak a feleségét, és ezzel majdnem sem folytatódott, amikor a Istennek a terve, hogy az örökség, a gyermekszületés megszakadt volna, hogyha annak idején a filiszteus király kezébe kerül a feleség. Ugyanúgy ez Izsáknál is folytatódik. Ott is a feleség, az ígéretet hordozó anya az, amelyik veszélybe kerül, hiszen Izsák is gyengeségéből úgy, ahogy van, letagadta a feleséget. Letagadta, és ezzel veszélybe hozta azt, hogy folytatódjék Istennek a megtermékenyítő akarata, mert az életet Isten úgy adja, hogy születik is az élet fizikailag, és így Izsáknál is veszélybe került. Veszélybe került, hogy Isten ígéretét tovább menjen. Persze ez a veszélybe kerülés, ez érdekes dolog, mert Isten azt mondja, hogy ennek menni kell, annak menni kell. Mi botolhatunk, és tanulhat mindenki, a félelem milyen munkát tud csinálni az életünkbe. Olyan munkát, hogy Isten ígéretét mi magunk a félelemből megpróbáljuk akadályozni. Azonban, amikor megyünk tovább, megint Isten ígéreteinél mi történik? József is a kútba kerül. Ott is az élet a kérdés. És amikor eljutunk József halála után, amikor Egyiptomban megsokasodik, megszaporodik a viszonylag gazdag nép, ugye, a történetet nemrég olvastuk, akkor jön az első szándék, hát öljük meg a csecsemőket. És érdekes, a fiúgyermekeket öljük meg a gyermekeket, és a fiúgyermekek nem viszik az apai vonalat, nem viszik a szellemit, nem tanít az apa és a fiának, nincs, aki tovább tanítson, de viszont a lányokra szükség van. A lányokra szükség van, mert ők viszont a mi magunkat, a mi szándékunkat, a mi teológiánkat, a mi ideológiánkat viszik tovább. Pátriárkás rendben él a világon mindenhol minden ember, ha Isten tervében van és Isten akaratában. Először is a pátriárkás rendet meg kell szüntetni, a fiúgyermekeket meg kell ölni. És ez ugyanúgy ismeretes a most aktuális karácsonyi időszakban is, hiszen Jézus mamasé a születése után is. Mi volt az első Herodestól? Öljük meg a gyerekeket. Öljük meg a gyerekeket. És ezen nagyon el kell gondolkodni, hiszen Mózesnél gyermekgyilkosság, a betlehemi születés után gyermekgyilkosságok, és mi ez a gyerekgyilkosság? Mai, teljesen mai. Ha valami megszületik, ami Isten akaratában terve van, tervébe van, akkor az első lépés az újszülöttet megölni. Amikor megszületik, valaki újjászületik. Rengeteg probléma van vele, rengeteget kellene szolgálni feléje, etetni, itatni. Sok esetben azért életképtelenek, bár Isten mindig gondoskodik, mert nincs, aki etesse őket. De a sátánnak a terve mindig is az, ami megszületik, azonnal jön a gyilkos. Azonnal jön a születettet, mert a született még nem erősödött meg. A született még nem olyan, aki felveheti a harcot. A megszületett gondolatot az emberbe megölik. Ma ez világ probléma, mert ma már szinte gondolkodni nem tudnak az emberek, mert a gondolatot megölik. Már megmondják, mit egyél, megmondják, hova fizes, megmondják, mit csináljál. Minden arra irányul, hogy a gondolatodat megölje. Minden arra irányul, hogy szellemben megöljön. Minden új ellen ott van azonnal a fellépő gyilkos szellemiség. Megölni. És akkor nincs új, marad a régi sátáni uralom. A sátáni uralom, ami olyan általános, gyermekgyilkos, a született gyermekek közül az, ami a folyamatosságot szolgálja, azt kell megölni. A gondolatodban, ami megszületik, ami krisztusi, meg kell ölni. Minden, ami krisztusi, meg kell ölni, ez a sátánnak a szlogenje, és minden, ami krisztusi, meg kell ölni, ne menjen a folytatás, te kell lesz. De az, ami benned krisztusi, az nem kell. Az ötleteid, a gondolataid, a terved, amit Isten rendelte felüled, az nem kell. Te kell lesz. Kell a 7 milliárd ember a sátánnak. Te nem kell lesz. Megöli benned. Megöli benned a megszületett elhívásodat, megöli benned a gondolataidat, megöli a fizikai életedet is, meg akarja ölni, nehogy tovább vigyed. Nézd meg a gyülekezeteket, ha elmész bárhova, elnői esedett gyülekezetek vannak. Jezabeli szellemiség úgy, ahogy van, nőuralom megöli a férfit. Megöli olyan sátán, mint itt Mózes idejében. Olyan sátán, amikor egy nőnek diktátuma van másfele. Olyan sátáné, ahogy Mózes idejében a fáraó ölte meg a fiúgyermekeket, vagy Jesuva Masé idejében Heródes a fiúgyermekeket. Mindig is a férfi vonalat öli meg a sátán, és ez hiányzik. Ez hiányzik a, ennek az ismerete ma is a gyülekezetekben és mindenhol. Vigyázz, az újszülött férfi van a legveszélyesebb helyzetben. Az újszülött azt támadja a sátán. Nagyon szemtelen módon. Nem a megerősödött férfit, az már nem mer hozzányúlni. Azt beteszi a dagonyába, beteszi a sárdagasztásba. Ez a történet, amit olvasunk most, nem olvasom föl, hiszen ismert is, és mindenkinek a kezében van Biblia remélhetőleg. Amikor megnehezítik a sorsát magának, Izrael népének, ott van a sárdagasztás, ott van. Építeni Pitont és Ramszeszt, mert használni kell, azért meg nem ölöm, mert tudom használni. Ramszesz és Piton nem más, mint fegyverraktárak és élelmiszerraktárak. Annak a városai, ami előkészítése egy további hatalmi lépésnek, egy gyarmatosításnak, amit Egyiptom lépni akar tovább, határvonalon épített a rabszolgává tett zsidósággal élelmiszer és fegyverraktárakat. A globalizálás ugyanígy működik. Igen, nehogy azt hitt, hogy Egyiptom fog majd dolgozni. Küldi a kereszténységet, hogy globalizáljon. És építi a fegyverraktárat, és építi az élelmiszerraktárakat. Amerikát is először pontosan a hittérítőkkel kezdték, aztán utána foglalták el. Mindenhol elől mennek, akiket rabszolgává tettek, hiszen a sok szerencsétlen vallásos ember nem más, mint rabszolga. Rabszolga, és építi a fegyver és élelmiszer raktárakat. Egy másik erőnek, amelyik be akarja kebelezni a környezőt, globalizálás világszerte erről szól. Vallási néven keresztel a szájba, erről szól. Építjük a Pitont és a Ramszesz, a élelmiszer és a fegyver raktárakat. A Biblia ma fegyver, a Biblia ma élelmiszer és a globalizálás eszköze egy másik hatalomnak. Ezt észre kellene venni. Észre kellene venni, és ez a sárdagasztás minek köszönhető? Izrael népébe Isten terve volt, hogy ez összekovácsolja. Összekovácsolja, néppé tegye. Amikor végignézünk az ősatyáknak és a Biblia más területén és a történeteknek, minden jónak és minden újnak a kezdete úgy kezdődött, mint Izrael népében sárdagasztás. Sárdagasztás előtte József történetében ott van a kútbadobás. József előtt ott van Jákob története. Jákob történetében ott van a mélypont, amikor kőn van a feje. Izsák életében szintén ott van, amikor harcolni kell a kutakért, amit az apja ásott. Mindig ott van az ígéret elkezdésénél. Mindig Isten megengedi, hogy teljesen olyan helyzetbe kerüljünk, hogy szinte menekülni kelljen. Hiszen a megszületett megváltónak is gyermekkorában Egyiptomba kellett menekülni. El kellett menni. És teljesen kiszolgáltatott volt a helyzet, független az ígérettől. Isten lemesztelenít bennünket, és leleplezi az ellenfelet, tényleg. Leleplezi, és minden egyes esetben ez történik. Kút, kő, dagasztás, dagonyázás. Maradjunk egyiptomi történetnél, hogy is születik a dagonyázás. Ma nem nehéz ezt kitalálni, hiszen amikor ilyen súlyos esőzés van ma éjszakától megint Magyarországon, és jöttem a vonaton mindenhol, szinte tenger van, úgy elgondolkodtam a sárdagasztást. Hogy is alakult ki az a sár, amiben a zsidóság éppen építette készítette a vályog téglákat. Miből is van a vályog tégla? Az csak úgy ott volt, és bekeverték vízzel, mint teszik ma a magyar alföldön? Nem. Az a Nílus deltájában igen rettenetes állapotok között csinálták. A Nílusnak az eredetétől, nagyon messziről, nem tudom most pontosan milyen hossza a Nílusnak a vala, a deltáig, amit a Nílus hozott, mindent, amit felszedett, ha magával ragadott, az szétterült, és annak az anyagából téglákat kellett csinálni a zsidóságnak. Igen, ez ma is így van. Van egy nagy folyam, a világnak a nagy folyama. Van egy csomó mellék kis folyam. Ezek a folyamok, az ideológiák, a modernség és mindenféle szellemiségnek az összecsatlakozása. És amit ez kidob magából, amit összeszedett, az ókortól napjainkig, az egyik ország és a másik földrajzi területtől kezdve, az egyik kultúrától a másikig mindenféle hordalékot összehoz, és ebből lesz majd tégla. Ebből építkezünk. Ebből építünk gyülekezeket a hagyományból, meg amit összeszedtünk Amerikából, Argentinából, Spanyolországból, meg mit tudom honnét, amit hoznak hordalékokat. A nagy Nílusnak a szemete és hordalékából építi a téglákat, és abból a globalizálásnak a erődítményeit ma is a kereszténység is. Bár nem is tud róla, mégis ezt teszi. Nagy víznek a deltájában a hordalék. Hogy is van ez a nagy víz? És amikor tényleg a deltáról beszélek, egy pocsolya jut eszembe, és éppen tegnapi nap szinte ösztönösen az udvarba, hogy le tudjon folyni a kertből a víz, árkot ástam, hogy menjen a lejtőn szabályszerűen lefele a Isten adta fizikai törvényszerűségek szerint folyjon le a víz, és ne a ház alá, vagy bárhova, hova nem kell. Úgy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a zsidóságnak milyen nehéz volt a helyzete ebben a területen. Hiszen a deltában nem csak hordalék van, áll, pang a víz, és ott már van szúnyog, ott már van rohadás, ott már van nádas, és minden van. És úgy elképzelhető ez ma, és meg kellene vizsgálni. Ilyen szellemiség volt, ilyen divat volt, ilyen ébredésnek, vagy akárminek is mondott szellemi-lelki áramlatok. És úgy megálltak. Megálltak, egy deltát csináltak, a hordalékok összegyűltek, és ebben a hordalékban posvány van. Posvány lelkiség, posvány kereszténység, állóvíz. És az állóvíz nagyon veszélyes. Az állóvíznek hamar kinő benne az, ami nássás és egyéb vízinövény, és ezek a legveszélyesebb helyzetek, mert ott abban bújnak el a vadállatok. Régen legalábbis még voltak, ebben bújtak el. A nádasban bent életveszélyes volt. Ebben a kavarékos, ebben a nádas részen bújik el minden alattom szellemiség, ami kijön és gyilkol. A nádi farkastól kezdve mondhatnám sorba ezeket. És ugyanebben a nagy állóvízben megteremnek a szúnyogok. Azt hiszem, bárki is, hogyha körbenéz, láthatja a szúnyogok hatását. Hiszen ezek a szúnyogok viszik a fertőzést emberről emberre. És a fertőzésnek a legáltalánossága pontosan az, hogy álomkórosok lesznek. Afrikában ez egy kontinensnek szinte a betegsége, a különböző szúnyogcsipésektől álomkórba mennek az emberek át, és ma nem alvás van. Nagy pocsolya, csípés, innét, onnét, hordozgatjuk ezt, azt, és egyre inkább alszanak el az emberek. Egyre inkább. A pocsolya világot éljük meg. Mindenhol kihalt szellemiségek, kihalt modernségek, hiszen ami ma modern volt, estére már egészen más modern, és ott büdösödik, és ott termeli a szúnyogot, elhagy helyet annak a nádnak, hogy kinőjön, és lehetőséget ad a vadállatoknak, hogy elbújjanak benne. Tudjuk-e ezek a modern keresztény és nem keresztény, és akármilyen szellemiségeknek a árterébe mennyi veszély van? És ebből a hordalékból épülnek az erősségek, az erős nagy élelmiszerraktárok, az erős gyülekezetek a megdöglött vízben, a posványos víz hordalékából építkeznek. Ilyen meg olyan, hadd ne mondjak neveket, milyen nagy nevű keresztény szolgálók posványából, ilyen olyan hullámoknak a maradványából. És Isten nem ezt akarja. Isten mindig új és tiszta vizet akar adni. Azt akarja, hogy ne legyünk áldozatai mindenféle áradásoknak, mindenféle posványoknak. És én úgy gondolom, úgy, ahogy én tegnap este, karácsony este árkot, karácsony délután árkot ástam az udvarba, nem nagyot persze, de mégis gondoskodtam arról, hogy lemenjen a víz. Valójában nem kellene egy gyülekezetben, nem kellene a mi életünkben ilyen levezető árkokat készíteni, hogy volt egy ilyen élményem, egy ilyen hullám, ami ért, de ne pangjon benne, ne őrizzem azt, ami volt 20 éve, 10 éve, már büdös víz már, már fertőződöm saját múltamtól, mert nem csurgott le, nem folyt le a fölösleges csapadék. Kellenének olyan levezető árkok a szellemi életben és a gyülekezetekben is. Kellene, ami levezeti azt, ami ilyen átvonuló nagy záporok voltak. Nagy ébredésnek mondott valamik, nagy-nagy felújulások, megújulások, divatok és egyebek ott posványosodnak. Tudnék mondani könyvtárnyi posványt, hogy még ebből élünk, ebből iszunk, ami már rég-rég-rég betegséget hordoz magával. Mert már beköpte, már berohasztotta a természetnek a élővilága. Miért élünk mi posványból? Miért nem engedjük lefolyni azt, ami bennünket záporesőként ér? Úgy a világnak az áradata, úgy, mint a keresztény áradata, mindenhonnan jövő mozgalmak, módszerek, metódusok és egyéb hullámok. Miért nem engedjük a hullámokat, menjenek, menjen a víz? Miért akarunk ebből a pocsolyából építkezni? Mindig a pocsolyából építkezünk. Sár dagasztunk, sárból csináljuk a vályok templomokat, vályok gyülekezeteket, sárból. És azokat, hogyha nem olyan alapra rakjuk, nem sokáig maradnak meg. A vályok, ha nincs alapon, akkor úgy, ahogy van, földé válik. Ezt naponta lehet látni. És mi is ugyanezt látjuk. Ugyanebben az másik irányból is nézve, ugyanígy élünk. A világ nagy áramlatait, úgy, ahogy vannak, jönnek, mennek, a nagy Nílus folyik. És ebből a Nílusból épülne a kereszténység. Ebből a Nílusból épülnek a gyülekezetek, a hordalékából. Így kell csinálni a világon, úgy kell csinálni a gyülekezetbe, amit összeszedett. Ilyen módszer Kínából, olyan módszer Koreából, ilyen módszer Argentinából, hozta víz, na gyerünk, csináljunk belőle téglát, és építsük egymásra. Kell ez? A világnak a hordalékából építjük a gyülekezeteket? Világ hordalékából építünk teológiákat? Okoskodunk? A világ nyelvén okoskodunk? Én úgy gondolom, ezt a bevezető árkokat meg kellene ásni. Le kellene ásni. Természetes utat adni, hogy jött egy hullám, menjen. Ami jó belőle, úgyis beáztatja a növényeket, azt úgyis fölveszi a föld. De ami fölösleges, az menjen az összes hulladékával, oda a deltába, bele a tengerbe, bele akárhova is. Én úgy gondolom, ezen a karácsonyon a különböző hullámok ellenére nekünk valóban úgy kellene élnünk abban a tudatban, hogy az a világ, amit élünk most, nem más, mint az egyiptomi világ. Talóban az. És Isten, amikor látja azt, hogy mi szenvedünk ebben a világban, akkor látja azt, hogy most igen, a te imád következik. Hiszen annak idején a zsidó nép nem más tett, fohászkodott. Nem imádkozott, nem könyörgött, fohászkodott. Valahogy csak Isten kihozna bennünket ebből. Kihozna bennünket. És bizony nehéz benne nekünk így is élni, nehéz nekünk így is szolgálni ebben a világban, de a heti szakasznak van egy profétai része is. Mindez miért történhet meg? Miért történhet meg? Miért vagyunk ebben az állapotban? És Ézsaiás 27. fejezetében van a heti szakasznak az a része, ami számunkra üzenet, amikor olvasjuk pontosabban 28. fejezetben, az 5. verstől olvasom. Aman napon a seregek ura lesz az ékek koronája, és dicsőség koszorolja a népen maradékának. És ítéletnek lelke annak, aki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget. De ezek is tántorognak a bor miatt, és szédülnek a részegítő italtól. Pap és profita tántorog részegítő ital miatt. A bor elnyelte őket. Szédülnek a részegítő ital miatt. Tántorognak a jövendőlátásban, és inognak az ítéletmondásban. Mert minden azt a terve undok, okos okádással, úgy, hogy hely nincs anélkül. Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakadtakkal és a csestől elválasztottakkal? Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni a néphez. Ő, aki ezt mondá nékik, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottakat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani. És lőnékik az Úr beszéde, parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, hogy járjanak és hátraessenek, és összetöressenek, és törbejussanak, és megfogassanak. Ézsás korában a babiloni időkből szól, és szinte mondhatnánk, hogy mai időszak. Babiloni idő, amikor elkezdődött az a rothadás, ami zsidóságban ma is igen csak működik, amikor parancsra parancs, és úgy, ahogy itt olvastam, parancsra parancs, szabályra szabály, szabályra új szabály, és ne menjünk messzire, de a keresztény világban is ugyanígy működik.